Sok szeretettel köszöntök mindenkit. 2015. szeptember van, a 9. évfolyamot kezdjük el, és a 85. klubon vagyunk. Sok szeretettel üdvözlöm dr. Rohánszky Mihályt, a Magyar Detektív Szövetség elnökét. Ő most másodszorra lett meghívva, első alkalommal, talán 2 évvel ezelőtt azért nem tudott eljönni, mert épp munkája volt Szegeden. Itt előtte egy kicsit beszélgettünk róla, de most akkor jöjjön az első kérdés, hogy gyerekkorában önnek barátja volt-e nyomkereső, vagy mondjuk Sherlock Holmes?
Inkább az utóbbi Sherlock Holmesnak az összes könyvét olvastam, mert akkor amihez hozzá lehetett férni, akkor ez nagyon izgalmas volt gyerekkoromban, és ezért bújtam ezeket a nem csak a Sherlock Holmes, hanem egyéb detektív könyveket is, amikhez hozzá lehetett jutni abban az időben.
Tehát ezek szerint akkor gyerekkorában már volt valamilyen elképzelés, hogy mi szeretne lenni, vagy ez később alakult ki?
Inkább olyan elképzelésem volt, hogy a rendvédelmi szerveknél szeretnék dolgozni. És a pályafutáson elvileg így is indult, hogy először a katonaság, honvédség, aztán a rendőrség vonatkozásában, de már gyerekkorom óta ilyen tevékenységgel szerettem volna foglalkozni. Akkor, mint gyerek, értelemszerűen már detektív akartam lenni a könyveknek a hatására, és nagyon izgalmas volt, és az ember mindig beleérte magát ezekbe a könyvekbe gyerekfejjel. Persze hát a valóság aztán későbbiek folyamán teljesen más lett.
Hát akkor szó szerint úgy igaz, hogy az irodalom hozzásegítette, vagy jelentős részben hozzásegítette ahhoz, hogy felnőttként mi legyen a szakmája?
Úgy gondolom, igen, jelentősen hozzásegített természetesen, hogyha gondolom zenérodalmat forgattam volna, akkor valószínűleg zenész lettem volna, természetesen hozzájárult a személyiség fejlődéshez abban az időben.
Itt a beszélgetés megkezdés előtt szó esett egy-két dologról, és ugye elmondta, hogy a rendőrségen dolgozott, aztán ott korengedményes nyugdíjazás után került a mostani szakmájába. A rendőrséggel kapcsolatban mi az, ami érdekes lehet a beszélgetésben, vagy ami kapcsolódik a mostani munkájához?
Én úgy gondolom, hogy a magánnyomozói tevékenység mindenféleképpen igényel egy szakmai múltat, egy szakmai hátteret. Most ezt a szakmai hátteret ugye akár a honvédségnél, akár a rendőrségnél valamilyen szinten különféle beosztásokban az ember meg tudja szerezni, tehát meg tudja tanulni a szakmát, mert mint tudjuk, hogy hiába végez az ember akármilyen iskolát, amíg nem dolgozik egy szakmában, magát a szakmát külön meg kell tanulni, úgy mint például egy gépkocsi vezetést is, hiába van jogosítványom, attól én nem tudok tanulni, meg kell tanulni a gépkocsi vezetést. Na most ez a szakma ugyanilyen, hogy maga a nyomozást, azt követően a magánnyomozást meg kell tanulni.
A rendszerváltás után nyílt meg ez a lehetőség, hogy magánnyomozók lehessenek hazánkba. Ez nagyjából egybeesett a korengedményes nyugdíjba vonulásával? Vagy volt itt egy kis átfedés?
Volt átfedés természetesen. Amikor már engedélyezték a magánnyomozói tevékenységet, akkor én még a rendőrség kötelékében dolgoztam, ezt követően ugye szolgálati nyugdíjba, szolgálati időjogosultságot követően be lehetett menni, és akkor többen elmentünk, eljöttek a rendőrségtől, és szolgálati nyugdíjba mentek. Most ezeknek a szakembereknek a zöme a lehetőség szerint vagy magánnyomozói tevékenységet kezdett meg, vagy vagyonvédelmi tevékenységet kezdett meg és folytat, mert hiszen a rendőrségi múltja az embereknek ezt tette, vagy teszi lehetővé, hogy ilyen tevékenységet a továbbiakban folytassa.
Mennyire volt nehéz az átállás? Gondolom valamennyi technikai eszközre azért szükség volt, hogy elkezdje, nyilván fel kellett valamilyen tehát valamit fel kellett azért ehhez építeni, ez hogy nézett ki? Illetve ha megkérdezhetem konkrétan, mikor kezdett ebbe a munkába?
Hogy nézett ki ez az átállás, ez valóban nehéz, és nehéz volt. Méghozzá azért volt nehéz, mert amikor az ember állami szervnél dolgozik, rendvédelmi szerv, rendőrség, akkor ugye olyan háttér lehetőségei vannak, hogy például egy ügy vizsgálatakor nyilvántartásokba, személyadat nyilvántartásokba priorálni tud, tehát vizsgálódni tud, információkat tud lehozni. Na most, amikor már a magánszférában magánnyomozóként tevékenykedik, akkor ez a háttere megszűnik. Tehát kvázi hiába van nekem egy gyakorlatom, akkor is azok a lehetőségek megszűntek, ami ugye a hivatás közben mint lehetőség volt. Ezért újra fel kellett építeni azt a hátteret, amiből az ember információt tud meríteni, és egyáltalán utána tud nézni adatoknak, információknak. Most természetesen a technika vonatkozásában ugye egy céget be kell indítani. Ez mindig anyagiakkal jár, akár irodát berendezni, akár oda technikai eszközöket beszerezni, ez mind pénz és pénz, meg kell teremteni ezeket természetesen. Illetve annak a vonatkozásában, hogy ki milyen területre áll rá a magányomozói tevékenység keretén belül, különféle technikai eszközöket is be kell szerezni, úgy mint akár diktafon, magnetofon, hangrögzítők, kamerák, akár rejtett kamerák. Mi konkrétan foglalkozunk információ védelemmel, ez azt akarja, hogy lehallgatásokat derítünk fel, tehát lehallgató készülékeket derítünk fel. Ehhez nekünk szükségünk volt olyan speciális készülékek beszerzésére, ami felderíti ezeket a technikai eszközöket. Nyilván ezek nem olcsó technikák, hanem eléggé húzós és eléggé drága technikák. Be kell szerezni az engedélyeket, mert ez a tevékenység nem csak a magánnyomozás engedélyköteles, hanem maga a poloskamentesítés, tehát a lehallgatás felderítés. Ezek engedélykötelesek. Ezeket az engedélyeket csak úgy lehet beszerezni, hogyha az ember megfelel azoknak az elvárásokat, amit a törvény előír. Ha nem felel meg, akkor nyilván nem kapja meg ezeket az engedélyeket, és nem tudja végezni. Hát szerencsére én, illetve mi megfelelünk mindenféle elvárásnak, és ezért ezt is meg tudjuk csinálni. Az országban jelen pillanatban 3 cégnek van, rajtunk kívül még 2-nek van olyan engedélye, hogy technikai eszközökkel felderítést is végezhet.
Tehát, hogy a mondatait figyeltem, akkor nem önállóan kezdett ebbe a tevékenységben, nem valószínűleg több volt kollégával együtt?
Társakkal természetesen, elég többen összeálltunk, és most is a cégbe többen dolgozunk. Ezt a szakmát egyedül nem igazán lehet végezni. Tehát nem, amiket filmeken lát az ember, akár amerikai ilyen detektív filmeken, vagy magyar filmeken, az nem igaz. Az valóság alapja, tartalma van, azok filmek, de igazából nem úgy működnek, és nem tudnak úgy működni az események a valós életben, mint hogy a filmeken azokat látjuk. Uh-huh. Számtalan olyan problémánk van, hogy bejön a megbízó, és akkor azt mondja, hogy ő azt szeretné, ha úgy csinálnánk, mint ebben a filmből látta, akár olyan technikával dolgozni, akár olyan módszerekkel dolgozni. És akkor mindig elmondom neki, hogy tessék bemenni a filmgyárba, mert ott tud ilyen technikához jutni, vagy ott tudják neki, ez a valós életben nem így működik. És akkor mindig elmondom, hogy na, hogyan lehet megvalósítani az ő elképzelését. És akkor ugye mindig össze kell hozni, hogy a lehetőséget, az ő elképzelését, illetve a mi elképzelésüket, hogy találkozom.
Az ön cége milyen munkákat vállal el, illetve milyen olyan munkák vannak, amit egy magán nyomozó iroda hivatalosan, vagy nem hivatalosan nem vállalhat el? Tehát hol van a határ?
Ha így mondom, akkor elvégben határ nincsen. Jogi határ van többek között, mert egy munkavégzés folyamán, hogy az ember mit vállal el, mint ahogy az előbb említettem, jön a megbízó, és ő elmondja, hogy mit szeretne, akkor mi azt elmondjuk, hogy úgy nem lehet, ahogy ő. Ez az úgy nem lehet, hogy ő elképzel, ez azért van, mert annak adott esetben vannak jogi relevanciái is, tehát jogi akadályai vannak, ahogy ő azt mondja. Például azt mondja, hogy hatoljunk be a barátnője vagy az ismerőse lakására, és helyezzünk el lehallgató készüléket. Ilyet törvény tiltja, ezt nem lehet. Ez állami monopólium, erre engedélye senkinek nincsen, csak az államnak. Tehát már akkor át kell fogalmaznunk, hogy na ez így nem jó ez az elképzelés. Tehát meg kell találni mindig azt a határmezsgyét, ahol még az ember nem esik bele, akár a büntető törvénykönyv hatája alá, vagy az infotörvény hatája alá, mert ezek most az utóbbi időben nagyon keményen figyelembe veszik. És ennek megfelelően kell kidolgozni azt a lehetőséget, hogy hogyan érdemes egy nyomozást lefolytatni. Hogy milyen munkákat vállal az ember, elvileg bármilyen munkát vállalhat, amivel a rendőrség nem foglalkozik. Ugyanis a rendőrség nagyon sok dologgal nem foglalkozik, amivel házi kellene, azért nem foglalkozik, mert nincs ideje, vagy nincs embere, nincs kapacitás, az más kérdés. Tehát végül is a magánnyomozók, ami ilyen általános tevékenység, személyes ügyek, például megcsalt feleség, megcsalt férj, követés, figyelés, a barátnőt, vagy a férjet, vagy a barátot, ezek vannak a civil életben túlnyomó részt, vagy adósság kezelése magánszemélyeknél, hogy kölcsön adta a barátjának mitől nagyobb összegű pénzt, a barátja letagadja, hogy nem is adtál ennyit nekem, nem adom meg, nincs papír róla, mert nem készítenek barátok papírt. És akkor ezeket kell végig csinálni, hogy bizonyítékot szerezni, hogy valóban kölcsön adta azt, vagy adott pénzt a barátjának, aki letagadta. Tehát ilyen jellegű munkák is vannak. Akkor céges, tehát gazdasági vállalkozásoknál követeléskezelés, ugye ha a cégnek sok kintlévőssége van és nem akar az adós fizetni, akkor ezeknek a behajtása, feltérképezni, hogy az adósnak milyen vagyona van adott esetben, milyen fogható értékei vannak, amit értékesíteni lehet, mármint az adós által, és akkor ezt követően elmondani az adósnak, hogy amennyiben nem fizet, felszólítani, nem fizet, akkor milyen törvényi relevanciák vannak annak érdekében, hogy a követelést az ember be tudja hajtani. Cégek biztonsági átvilágításával foglalkozunk még, illetve foglalkoznak magánnyomozók. Itt az a lényeg, hogy például a cégvezető, egy broker cégnél, cégvezetőnek gyanúja van, hogy a beosztottja a más broker cégbe és ugye ad ki információkat, hát ezeket le kell vizsgálni, valóban van-e ilyen jellegű kapcsolata, mert az nagyon, nagyon sérti a másik céget, illetve anyagiakban pénzügyileg nagyon káros lehet. Ilyen és hasonló, akkor felderítjük, mint említettem, lehallgató készülékek felderítése, követés, figyelés általánosságban, ezek azok a tevékenységek, amikkel így a magánnyomozók dolgoznak, illetve eltűnt személyek felkutatása, ez még ami úgy általában működik.
Most már otthon eszembe jutott ez a kérdés, kicsit poénosnak fog tűnni, nyilván az is, de komolyan is kérdezem, az ön praxisában vagy a hasonló munkakörben dolgozók között volt-e arra példa, hogy egy látássérült embert kellett megfigyelni?
Nem volt ilyen megbízásunk még, és én úgy tudom, hogy a kollégáim praxisában sem volt ilyen jellegű megbízás, illetve tevékenység.
Jó. Van kérdésetek?
Igen, kerestethetnek egy gyereket, vagy például a szülő, akitől elvették a gyereket, eltiltják, és mégis meg szeretné tudni.
Értem. Kereshetünk gyereket, volt egy ilyen ügyünk név nélkül, mondom a történetet, évekkel ezelőtt volt egy magyar, Amerikába diszidált házaspár, akik már a 60-as évektől kezdve kint éltek Amerikába, kint élnek Amerikába. Annak a gyerekük, az egyik fiú, az itt Magyarországon egy magyar lányt elvett feleségül, aki természetesen kiköltözött Amerikába, és ott megszülte a közös gyereküket, és ezt követően az anya nem tudott Amerikába beilleszkedni az amerikai életstílusba, nem tudott angolul, nem akart, beiratták angol nyelviskolába, nem akart tanulni, és végül is olyan helyzet alakult ki, hogy ott kint Amerikában a gyerekkel nem foglalkozott, nem törődött, ott kint Amerikában a bíróság elválasztotta, a gyereket az apának ítélte, úgyhogy az anya az hetenként láthatta a gyereket, oda mehetett hozzá minden további nélkül, olyan feltétellel, hogy az útlevelét oda kellett adni a családnak, hogy amíg elvitte a gyereket. Történt az, hogy a nő a egyik ilyen láthatás alkalmával elvitte a gyereket, bement az amerikai magyar követségbe, és azt mondta, hogy a férje eltűnt, nála vannak az útlevelek, ő haza akar jönni Magyarországra a gyerekkel, és hogy adjanak neki egy útlevelet. Hát kiállítottak egy konzuli útlevelet, és azzal ő a gyerekkel együtt hazajött Magyarországra, és itt Magyarországon, egy vidéki városba, az ő családjánál elbújt a gyerekkel együtt. Most Amerikában nyilván, hogy eljárást indítottak ellene, nemzetközi elfogató parancsot adtak ki a nő ellen, meg a gyerek ellen, mert hiszen ő ellopta a gyereket Amerikából, amit ugye a bíróság az apának ítélt oda. És akkor Magyarországon kellett a gyereket megtalálni. Most olyan szerencsétlenül jött ki a történet, hogy abban a városban, ahol éppen a nőnek a családja élt, egy eléggé ismert család volt, és a megyei kapitányság vezetőjével a lánynak az édesapja egy vadásztársaságban vadásztak, és nagyon jó cimborák voltak, és amikor a rendőrség hivatalos vizsgálatok indultak, akkor mindig szólt a nagypapának, hogy na most majd lehet, hogy kimennek hozzátok, és tüntessétek el a gyereket, hogy ne tudják meg, hogy ott van. Hát ez is történt, mint végül kiderült, hogy a házba, a tetőtérbe építettek egy teljesen leszigetelt, elzárt, ablaktalan helyiséget, és amikor a rendőrség kiment a házkutatásra, akkor a lány fölment a gyerekkel abba a kis szobába, és így ugye nem igazán tudták megtalálni. Ezt követően több alkalommal vizsgálta a rendőrség, majd eredmény nélkül, ugye függőbe volt az ügy, ekkor kerestek meg minket Amerikából édesapán meg annak az apja, hogy próbálj meg felderíteni, hogy hol van a gyerek. És akkor lementünk ebbe a városba, és megtaláltuk a gyereket, majd amikor tudtuk, hogy hol van a gyerek, akkor szóltunk a budapesti rendőrkapitányságnak, és Budapestről jött le egy kommandó, hogy a gyereket kihozza, mert ugye a városi rendőrkapitányság vezetője, mint említettem, az jó cimborája volt a nagypapának, és ezért jósult meg minden. Így meg sikerült az akció, meg lett a gyerek, és azt aztán kivitték vissza Amerikába. Tehát válasz arra, hogy igen, foglalkozunk ilyen dolgokkal is, akár ha szükség van a rendőrséggel közösen, ugyanis a rendőrségnek nem mindig van apparátus a kapacitása arra, hogy olyan munkákat, tehát olyan mélységben derítsen fel munkákat, mint ahogy mi fel tudjuk azokat deríteni.
Ennél az esetnél is felvetődhet a kérdés, de én egyébként is kimondottan kíváncsi lennék rá, hogy a mai korban milyen technikai eszközök vannak, illetve úgy szeretném megkapni rá a választ, hogy ilyen paramétereket is mondana hozzá. Tehát, hogy mondjuk egy puska mikrofon, amit használnak, hogy ez egy ideális esetben mondjuk egy 50 méterről vagy 100 méterről fel tudják venni a hangot, vagy egy poloska az mekkora, hova érdemes eltenni. Tehát amit úgy el lehet mondani, jó? Tehát,
igen.
Hogy képbe legyünk, hogy mi a technika.
Hőkamerát nem használunk két dolog miatt. Az egyik, mert borzasztó drága egy olyan hőkamera, amivel dolgozni lehetne, ami mondjuk a határőröknél van, azok millió forintnál kezdődik az árai. És végül is nincsen szükség a hőkamerázásra. Tehát olyan munkát nem végzünk, hogy szükség lenne a hőkamerára. Viszont visszatérve itt az előző kérdésre, ugye azt mindenféleképpen tisztázni kell, hogy jogszabály tilt bizonyos eszközöknek az alkalmazását, használatát, mert törvény előírja, hogy mik azok az úgynevezett titkosszolgálati eszközök, illetve mik minősülnek titkosszolgálati eszközöknek, és mik minősülnek úgynevezett titkosszolgálati módszereknek. Hogy értsék most a különbséget, tehát például van nekem egy diktafonom, amit ugye szabadon lehet boltba vásárolni, mindenki vehet. Azt én kiteszem ide az asztalra, mint jelen esetben is, ugye, és akkor közlöm a másik féllel, hogy most pedig ezt a beszélgetést én szeretném rögzíteni, amit most elhangzik, hozzájárul-e vagy nem, hozzájárul, semmi probléma nincsen, ugye rögzítem a beszélgetést. De ha nem akarom vele közölni, hogy a beszélgetést fölveszem, és ezt a diktafont, amit szabad kereskedelemben lehet kapni, benne van a zsebembe, bekapcsolom, és fölveszem a beszélgetést, az már úgynevezett titkosszolgálati módszernek minősül. És a törvény ezt is tiltja. Tehát maga a módszer alkalmazását is tiltja a törvény. Tehát ilyenkor nagyon oda kell figyelni, hogy az ember mikor mit alkalmaz. Ugyanis ha egy olyan információt veszek fel titkosan, amit aztán a későbbiek folyamán bizonyítékként bíróságon fel lehet használni, akár egy polgári peresügyben, vagy akár egy büntetőügyben, akkor azt a törvény nem szankcionálja, tehát polgári jogi szempontból az infotörvény értelmében a harmadik fél, aki ugye akinek a beszélgetését fölvettük, az nem fordulhat bírósághoz, mert magasabb cél érdekében történt a titkos felvétel, ez a célhoz kötöttség, mint az ő sérelme adott esetben az infotörvény értelmében. Tehát a törvény azt mondja ki, hogy minden egyes esetben a másik felet, a megfigyelt szemét értesíteni kell arról, hogy őt most megfigyelik, illetve a beszélgetést rögzítik, vagy fényképfelvételt akarok róla készíteni. De ha a célhoz kötöttséget veszem figyelembe, akkor már ezt mellőzni lehet, és meg lehet csinálni a titkos felvételt adott esetben, de hozzá kell tennem, hogy ez csak abban az esetben, hogyha olyan céllal készül, ami magasabb szempont, mint az ő személyiségi jogának a sérelme. Függetlenül ettől technikai eszközök, ugye vannak fényképezőgép, puska mikrofon, nem nagyon használunk ilyet a piacon, mert olyan távolságú beszélgetéseket, tehát itt a puska mikrofonnál rálátás kell. Most ha már nagyon közel megyek valakihez, akkor azt már észreveszi. Ha tömeg van, akkor meg semmit nem ér a puska mikrofon, mert előtte ugye leárnyékolják a hangfrekvenciáknak a terjedését. Nagy a zaj, amit környező zajokat, akár egy villamos, akár egy gyerek ott biciklizik, vagy énekelnek, vagy rádiót hallgat, tehát annyira belezavar, hogy azokat kiszűrni már külön technikai eljárás szükséges. Illetve azt hozzá kell tennem, hogy lehallgatni, tehát így információt szerezni nem lehet, azt a törvény tiltja. Tehát ezt legálisan nem lehet használni puska mikrofon adott esetben. De még egyszer mondom, hogy kamerák vannak, amikkel lehet. A lehallgató készülékek vonatkozásában, ugye mint említettem, mi felderítjük ezeket, de az interneten rengeteg ilyen commerce lehallgató készüléket hirdetnek és lehet kapni. Hozzá kell tennem, hogy ezek jó minőségű készülékek szoktak lenni. Ezek működnek általában telettel akkumulátorral. Hatósugaruk, hatótávolságuk általában 150 méternél nem nagyobbak. Természetesen hozzájárul az is, hogy milyen közegbe kell a rádiófrekvenciának átmennie. Például egy betonépületnél, egy vasszerkezetű épület leárnyékolja, ugye, mint egy feredékkalitka. Egy téglaépület, vagy egy könnyű szerkezetű épületből jobban kimennek a rádiófrekvenciás sugarak, mint ugye egy leárnyékolt épületből. Tehát az sem mindegy. Minél kisebb egy poloska, egy lehallgató készülék, akár egy ufás katujányi, vagy annak a fele is, ennek függvényében ilyen arányban kicsi az adó teljesítménye is. Tehát minél nagyobb egy készülék, annál nagyobb az adó teljesítménye is. Tehát általában ilyen 10 milliwattos készülékektől szoktak ezek a kicsik, amik egy ilyen másfél voltos elemmel működnek. Most nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a teljesítmény, annál gyorsabban leszívja ezeket a telepeket. Tehát ideig, óráig, 1-2-4 óráig jók ezek a készülékek. Vagy pedig azt szokták csinálni, hogy ha több időre akarják az információt lehallgatni, akkor telepítik és hálózati árammal látják el, ott nem kell cserélni a telepet, hanem ott a hálózatjáramló feszültségről működik az egész rendszer, akár meddig, és ott lehet nagyobb teljesítményi alut is felszerel, mert hiszen a hálózatjáramló működik, és bírja a teljesítményt.
Ezek például milyen árban vannak ezek a készülékek?
Én úgy gondolom, hogy ezek a készülékek olyan pár ezer, olyan 9-10 ezer forinttól fölfelé, már attól függ, hogy milyen minőségű, ugye lehet őket vásárolni interneten. De ugye hozzá kell tennem azt, hogy a másik oldalon a lehallgatóban is kellene egy vevőkészüléknek, értelemszerűen, hogy a lehallgató, aki a lehallgatást végzi, annak ott kellene a környéken, akár egy autóba ülve ott hallgatja a beszélgetést, vagy egy másik helyiségbe ülve hallgatja a beszélgetést. Van egy másik lehetőség, például a GSM, mint a mobiltelefon készülékek, vannak ilyen lehallgató készülékek. Ennek az az előnye, hogy...
Tehát olyan, mint egy rendes mobiltelefon, csak más a funkció.
Csak más, és más a felépítése. Ennek az az előnye, hogy a világ bármely pontjáról be lehet hallgatni a beszélgetésbe, mert ugye csak fölhívja azt a számot, mert ebbe egy SIM-kártyát kell ugyanúgy beletenni, mint a készülékekbe, telefonkészülékekbe, fölhívja azt a számot, és akkor hallgatja a lehallgató készüléket, a szobából el van a helyezve, akkor hallja, hogy a szobából mit beszélnek. Ennek két hátránya van. Az egyik hátránya az, hogy ugye ha nem látja vizuálisan, hogy a helyiségben van-e valaki, akkor felhívhatja, és akkor senki nincs a helyiségben, tehát ilyen próbahívásokat, és nem biztos, hogy akkor hívja föl, amikor éppen egy aktuális beszélgetés. A másik hátrány, hogyha felfedezik az ilyen készüléket, akkor a SIM kártyából beazonosítható az, hogy ki az előfizetője annak a kártyának. Az még nem biztos, hogy azt helyezte el, csak az azonosítható be, hogy na, kivette azt a kártyát, kifizetett rá elő, és akkor az már lehet, hogy elvezet egy idő után, hogy na, akkor kinek adta át, kirakta belé lehallgató készülékbe. Tehát nagyobb a lebukás veszélye, mint egy sima rádiófrekvenciás lehallgató készüléket helyezze az emberben, arra nincs ráírva, hogy ki helyezte el és ki készítette magát a készüléket.
Ezekben gondolom vannak egész ilyen kis mikro, tehát amikor már az abszolút profik használnak, arról esetleg tudna valamit mondani? Tehát amit egy, mit tudom én, egy konyhba bele lehet tenni, vagy a nyakkendőre, vagy
ilyesmi? Ki kell, hogy ábrándítsam, mert ezek a mese részei, a városi legenda részei a történetnek. Jó. Tehát azért a városi legenda része, mert ha az ember egy kicsit a fizikai törvényekbe belegondol, akkor ugye tudja azt, hogy egy adókészüléknél, tehát ha egy elektromos, mindegy, hogy milyen elektromos készülék, ha mű üzemeltetni, akkor áramfelvételét kell valahogy kitalálnom, oda varázsolnom. Na most elképzelhető, hogy van olyan, most nagyon-nagyon elnagyolom, gombostűfej nagyságnyi elektrét mikrofon, amivel lehet felvenni. Igen ám, de azt valamivel meg kell hajtani. A telep vagy az akkumulátor az meg akkora, mint a tenyerem. Ha csak belegondol egy 9 voltos elem, vagy egy másfél voltos ceruza elem, vagy egy kis pici lapos elem, vagy ami a fülhallgatóban van, az a picike kis elem, azok mind azért sokkal nagyobb méretűek, mint maga a lehallgató készülék. Tehát van ilyen, de a technikának mindig az a hátránya, hogy valamilyen áramellátást meg kell oldani. Van olyan áramellátás, hogy ilyen transponder jellegű, hogy maga az áramellátást, például mondok egy nagyon egyszerű történetet, a japánok kitalálták azt, hogy csótányra kamerát szereltek fel. A kamerának az áramellátását a csótány fehérjéje adta, és addig működött pár percig, amíg le nem szívta a csótány energiáját, mert az működtette a kamerát. Tehát vannak lehetőségek, elképzelések, de ezt a gyakorlatban, tehát profi technikaként nem üzemelnek. Profi technikaként úgy üzemelnek, hogy valahova lehelyeznek egy lehallgatókészüléket, vagy egy helyiségben több lehallgatókészüléket, ami picike teljesítményű, pici az áramfelvétele, vagy egy távkapcsolóval oldják meg, vagy azt csinálják, hogy utána vannak ezek az úgynevezett reli állomások, átjátszó adók, ami azt jelenti, hogy maga a poloska, a lehallgató poloska mondjuk nem ad nagyobb távolságra, most azért nem mondom a energiateljesítményét, hanem inkább a távolságot. Nem a nagyobb távolságra, mint 5-10 méter, de ezen a 10 méteren belül valahol az épületbe el van rejtve egy úgynevezett átjátszó reléadó, ami már ugye egy nagy teljesítményű, ami már hálózatról működik, és azután már nagyobb energiával, akár telefonvonalon keresztül, vagy akár egy nagy adó felé sugározza a vett jeleket. Tehát így oldják ezt meg a hivatalos profi technikával. Tehát az a technika, amit az interneten lehet kapni a civil forgalomban, a teljesen más technikával dolgozik az állam, a hivatalos szervek, éppen amiatt, mert a technika profizmusa, ugye ez drágább is, nyilvánvaló költségesebb is, de olyan professzoros technikának a felderítése is nehéz, meg az információ átadása viszont tökéletes.
Akkor még vannak kamera, amiről érdemes lenne beszélni?
Hát rejtett kamerák vannak természetesen.
Ezek milyenek? Hogy néznek?
A rejtett kamerák valóban egy ing gomb nagyságú kép működnek, vagy például ami nagyon-nagyon jó rejtett kamerák, amik szemüvegbe középen benne vannak, gombostű pinhole kamerák, ami valóban nagyon el van rejtve, és azért jó a szemüvegbe lévő, mert végül is azt veszi, amit elnézést kérek most a látók esetében, amire fordítja a fejét, és amit lát, azt rögzít a kamera is. Tehát legtöbb esetben a rejtett kamerákkal történő felvételnek mindig az a rákfenéje, hogy amikor az ember saját magán helyezi el, akár egy nyakkendő, akár egy ingomb helyet, akkor mindig úgy kell neki fordulni, mozogni, hogy a látószögbe beleessen a megfigyelt személy. Ez nem mindig sikerül. Ez nem mindig sikerül, mert ugye a nyakkendő elcsúszik, már más szögbe van, ha én állok, akkor is más szögbe lát a kamera, ha ülök, akkor is más szögbe lát, de viszont egy ilyen szemüveg kamera, ugye, ahol nézek, azt a részt veszi. És akkor már a vevőegységét be lehet rakni a zsebbe az embernek, vagy a kabátja zsebébe, tehát az már jobban megoldható, de valóban a maga rejtett kamera egy gombostű fegy, egy pinhole kamera, amit nem vett észre meg.
És egy ilyen mennyibe kerül?
Általában ezek most ilyet lehet kapni a kereskedelembe is, általában olyan 30-40-50 ezer forintos nagyságrendbe, de az állami szerv, ha ilyen típusú technikával dolgozik, mint hogy előbb is említettem, a technológia más a megfigyelésnek, de működnek, ilyenek vannak és működnek, ilyen rejtett kamerák természetesen.
Van-e még más, amire mi nem is gondolunk?
Gépjárműkövetés?
Hát a gépjárműkövetés, vannak ezek a GPS követő rendszerek, ezeket mi is alkalmazzuk általában a megbízó, mondjuk szeretné tudni, hogy a felesége merre jár, akkor adunk neki egy GPS-t, amit beszerel a feleség autójába, és akkor az irodából, vagy akár ő otthon a számítógép mellől, a számítógépen látja, hogy éppen az asszonyka merre jár. Ez utcaszintig meg tudja határozni, hogy hol van, mennyit állt, mit tudom, a Kukutyum utca 15 számú ház előtt hány órát állt, és akkor, amikor haza meglepő, az anyukám mit kereste a Kukutyum utca 15 előtt az autó? Hát a nagymama nem ott lakik, vagy anyukád nem ott lakik. Ja, hogy a kollega lakik ott. Hát akkor mit kerestél? Szóval vannak ilyen.
És ez is már titkos szolgálati módszernek számít?
Ez titkos szolgálati módszernek számít, de amikor ezért említettem, hogy mi adunk ilyen készüléket a megbízónak, és nem mi szereljük be, ha ő szereli be a felesége, tehát a saját lakásába, a saját autójába alkalmazhatja, ahhoz senkinek semmi köze nincsen. Ha a felesége ezért följelenti, az meg családi probléma, és nem más a büntetőjogi megítélése, mintha egy harmadik személy helyezne egy idegen lakásba, járműbe be ilyen technikai eszközöket. Ez büntethető természetesen, ha mondhatom azt, hogy 2 évtől terjedő szabadságvesztése.
Tehát olyan nincs, hogy van egy megfigyelendő személy, és oda mennek este az autójába beszerelni, és akkor az... akkor úgy lehet követni akkor az illetőt? Vagy nem szabad nyilván?
Van ilyen, de nem szabad. Most ha azt mondom, hogy van, aki ezt bevállalja, ugye, az egy dolog, de törvény szerint nem lehet ilyeneket csinálni, de nagyon sok magánnyomozó, vagy nagyon sok, legtöbb esetben azt mondja, megbízok, hogy helyezze fel ön, odaadja a technikát és csinálja meg. Hát szóval most ez is egy járható út ilyen esetben.
Végülis az eredmény az, amit...
Eredmény a lényeg, igen.
Megtudja, hogy hova ment, és utána ott tetten éri mondjuk.
Persze.
Nem kell tudni már senki.
Hát most csak a sztori kedvéért, hogy volt ilyen megbízásunk, hogy hogy egy férj megbízott, hogy a felesége egy kövessük, mert az a gyanúja, hogy megcsalja. És akkor kiderült, hogy állítólag az egyik kollégájával csalja meg, mármint a férj kollégájával csalja meg. És akkor elkezdtük figyelni a férj kollégáját is, akire ő gyanakodott, elkezdtük figyelni az asszonykát is. Hát ezek ebédidőben mind a ketten elmentek a munkahelyről, és érdekes módon egy helyen találkoztak. Asszonyka beült a kollega autójába, és akkor kimentek a kollégának a lakására délidőbe, bementek. És akkor felhívom a megbízót, hogy hát most tessen akkor ide jönni, mert az asszonyka itt van a kollégájának a lakásába délidőbe. És akkor a megbízó azt mondta, hogy hát ő nem akar konfrontálódni, ő most mit csináljon, hát ő nem akarja magát lejáratni. És akkor mondtuk, hogy hát hogy mi se tessék idejönni, csöngessem, és kérdezzem meg a feleségét, hogy anyukám, hogy mi a francot keresett a kollega lakásába ebédidőbe? Hát valamit csak válaszolt volna rá. Hát, hogy ő nem akar konfrontálni. Hát mondom, jó, nekünk itt vége van a történetnek, a megbízásunk eddig szól, itt az asszonyka, innentől kezdve elmentünk, levonultunk, és hogy ők aztán ezt hogy rendezték le, az már más kérdés. Tehát vannak ilyenek, igen.
Hogy oldják meg, amikor mondjuk utcán kell hosszú távon követni valakit, akkor mondjuk ketten mennek, és akkor váltják egymást utcasarkonként?
Igen. Szóval a követés-figyelés az egy nagyon speciális tevékenység. Főleg azért, mert akár gyalogosan, akár gépkocsival, egy autóval vagy egy személy nem lehet követni. Tehát általában a követések, ha gépkocsis követés van, akkor minimum három gépkocsi, és a gépkocsiban két-két főül, és vagy egy biciklis, vagy egy motoros ember követő megy még. Éppen amiatt, mert a mostani forgalomban ugye egy piros lámpánál áll a sor, ugye átmegy, nem lehet átmenni, hát pirosra az ember nem hajthat át, nyilvánvaló. Vagy nem lehet autóval menni, akkor a biciklis ugye autó között el tud lavírozni, és akkor sokkal jobban tud menni. Most azért kell mindig két személy, mert hogyha ugye megáll az autóval és kiszáll az autóból, vagy beszáll valaki és az kiszáll, akkor ugye a követőktől is valaki ki kell szállni, az autót nem lehet ott hagyni az utca közepén, ki kell szállni, és akkor követi gyalogosan, hogy hova megy éppen a delikvens. Amikor gyalogosan kell valakit követni villamoson, buszon, metróban vagy az utcán, akkor is minimum három személy követi, éppen amiatt, hogy mondjuk felszáll a villamosra, aztán átszáll a metróra, aztán a busz, és még mindig ugyanazt az arcot látja, hogy jé, hát ezt az arcot már láttam az egyik jármű, most itt is látom, azt ott is látom, akkor már ugye gyanús, hogy ugyanazt az embert látom, szemét látom, nem lehet. Az van, hogy akkor az emberek, a megfigyelők mindig váltják egymást éppen amiatt, hogy ne bukjanak meg, és ne lehessen őket felderíteni.
Mekkora csapat kell mondjuk egy komolyabb ügy felderítése? Gondolom, hogy akkor van az irodában valaki, vagy tehát a összekötő, vagy koordináló személy.
Igen, ez változó. Ez mindig az ügye változtatja.
Végletekre gondoltam, hogyha mondanám.
Például egy követésfigyelésnél, mint azt még a legelején mondtam, hogy a magánnyomozók is szakosodnak. Mi nem szakosodtunk követés-figyelésre. Tehát amikor a mi tevékenységünkben egy követés-figyelés van, akkor felkérjük azt a kollégámat, akinek van egy követő csapata, ő csak ezzel foglalkozik, és így a kollégáknak megy követni-figyelni értelemszerűen. Tehát, mert a sok ember, nyilvánvaló. A munkákat én szoktam koordinálni, tehát ha van egy komplex munka, amiben benne van egy követés-figyelés, egy átvilágítás, információ, titkos információ szerzés, most a titkos információ szerzésre itt nem arra gondolok, hogy lehallgató készüléket helyezünk el, hanem például egy KT, egy környezettanulmány, amit az ember kimegy a helyszínre, és akkor úgy végez el egy adott személyről, személyekről, hogy azok vagy annak a környezete ne tudja, hogy róluk akarunk információt szerezni. Ilyenkor az ember egy legendával megy ki, és akkor akár a szomszédot, akár a házmestert, vagy a lakókat kérdezgeti, beszélget, és akkor mindig kiderülnek dolgok a másik. Beleszövi, hogy mit akar tudni, ugye ez a jó nyomozó, hogy mikor mit kell mondani, vagy kell tudni kérdezni. Na most nyilvánvaló, hogy egy ilyen munkában sok ember dolgozik, akár mondom ez a követő figyelőcsapat, akár a kollégáim, akár a technikával foglalkozók, aki a fotót készíti, vagy akár egy filmfelvétel készítése. Tehát vannak ilyen komplex munkák, amikor bizony 10-12 ember is dolgozik egy ügyön, de van olyan ügy, amelyiken adott esetben egy vagy két ember dolgozik, mert nem kell rá több.
Hogy oldják meg azt, hogyha túl nyílt a tér, tehát nem tudnak elbújni, mondjuk hát van egy ház, amit meg kell figyelni, hogy milyen mozgás van, és hát a környéken úgy nincs hova elbújni. Hát most benne maradnak az autóba, és az 24 órán keresztül ott áll, az feltűnő.
Tehát igen,
milyen...
ebben teljesen igaza van, tehát feltűnő. Ha a tevékenységből adódik, mindig próbálunk beleilleszkedni valahogy a környezetbe. Most azért van, hogy próbálunk beleilleszkedni, mert volt például olyan, hogy egy lakókocsit kellett bérelnünk, és akkor napokon keresztül abba dekkoltunk, mert az nem volt feltűnő. Valóban egy személygépkocsi 24 órában áll egy olyan helyen, ahol egy autó sincsen, vagy két, az feltűnő, főleg a környéken tudják, hogy ez egy idegen autó, tehát nem oda tartozik. Volt olyan, hogy egy szálloda ablakból kellett figyelnünk napokon keresztül, mert szerencsére épp a megfigyelt személynek a háza, az udvara, az épp egy szálloda mellett volt, és egy szálloda ablakból nagyon jól rá lehetett látni. Tehát mindig a helyzet határozza meg. Ha végképp nem működik a történet, akkor ott szoktunk hagyni egy gépkocsit, vagy valamilyen tárgyat, és abban rejtett kamerát szerelünk bele. És ez a kamera egy felvevővel ugye működik, akkumulátorral akár 24 órát, vagy 8-10 órát keresztül, és akkor, ha mondjuk ott van egy személygépkocsi üresen, akkor az már nem tűnik fel senkinek, mert üresen van, tehát nem ül benne senki. A sokkal jobban feltűnik, ha ugyanaz a személy, vagy ketten-hárman ülnek benne, de egy üres autóban nem tűnik fel, de a kamera, rejtett kamera benne van, ami éppen rögzíti azt, hogy azon a kapun, vagy abból a házból kik jönnek ki, kik mennek be. Volt olyan például, hogy lehallgató készüléket helyeztek el egy helyiségbe, és a vevőegységét egy magnót a rádiófrekvenciás vevővel együtt, kint a kerítés mellett egy szemetek voltak elszórva, és egy teljes zacskóba lett belerakva, és az úgy le lett dobálva, mint a szemét is lett volna, egy teljes zacskó, senki nem jól hozzá, és akkor két nap után oda mentünk, fölszedtük, és rajta volt minden beszélgetés végül is a rögzítő. Tehát mindig a helyzet határozza meg, hogy mit kell kitalálni, és mit kell összebarkácsolni ahhoz, hogy működjön maga ez a tevékenység.
Példát nem tudok rá mondani, de volt-e olyan felkérés, ami az erkölcs alapján azt mondták, hogy hát ezt...
Van. Van, most van, és volt is, ilyen mindig van.
Na.
Nézzék, szóval az embernek van egy szakmája, végez egy tevékenységet. Ha mondjuk egy orvos elmegy nyugdíjba, az utána is orvos marad. Ha egy rendőr elmegy nyugdíjba, az utána is rendőr marad. Tehát azért nekünk lojálisnak kell lenni az államhoz. Mi ugye most a mai napig is a bűnözők ellen dolgozunk értelemszerűen, nem álltunk át a másik oldalra, mert ugye hát egész életünkben ezt csináltuk, ehhez értünk. És ezért az államhoz lojálisak vagyunk. Például, ha egy olyan lehallgató készüléket derítünk fel, amit az állam helyezett el, akkor azt nyilván valamilyen okból helyezték el. Azt akkor nem derítjük fel. Tehát nem mondjuk meg a megbízónak, hogy itt bizony nem a szomszéd cégvezetője hallgatja le a beszélgetést, hanem itt, mit tudom én, most az állam hallgatja le, mert a szakszolgálat helyezett el egy hivatalos lehallgató készüléket. Ennek nyilván oka van. Ilyenkor ugye mi lojálisak vagyunk a saját cégünkhöz, és nem fedjük fel mondjuk ezt a készüléket. Vagy jön egy bűnöző csoport, és azt mondja, hogy ő szeretné ezt vagy azt, akkor megmondjuk, hogy mi ezt nem vállaljuk. Voltak ilyen példák rá, egy nagyon egyszerű példa volt egy cégvezető, akinek volt egy üzlettársa a cégben. És ezt az üzlettársat szerette volna kitúrni a cégből, de az üzlettárs nem akart. Ez egy nagyon-nagyon jó menő cég a mai napig, hogy most a mai napon mi van vele, nem tudom. Nagyon nagy pénzek voltak benne abban a tevékenységben, amit ők folytattak, vagy folytatnak a mai napig is, tehát nem 3 forintról volt szó. És azt mondta ez a cégvezető, hogy találjunk valami bizonyítékot a kollégájáról, a másik cég tulajdonosról, amivel mondjuk meg tudja zsarolni, hogy adja el neki a tulajdoni részét. És mondta, hogy hát valószínű ő azt gyanítja, hogy a üzlettárs a pedofil, és derítsük fel, hogy milyen gyerekeket állítatban egy bérelt lakásra a belvárosba, és oda viszi föl a fiatal fiúkat. Hát mi figyeltük a delikvens napokon keresztül, és kiderült, hogy valóban van kapcsolata, csak nem fiatal fiúkkal, hanem van egy barátnője, ami természetes egészséges történet, és felderítettük, hogy hova járnak, és hol van ez a történet. Ezt az információt ugye átadtuk a megbízónak, onnantól kezdve, hogy éljen vele. Mert a megbízó meg azt mondta, hogy azt kérte, hogy ad 2 millió forintot, vagy még többet, hogyha ezzel a bizonyítékkal mi megzsaroljuk az ő üzlettársát, hogy adja el. És akkor mondtam neki, hogy ne haragudjon, ilyet mi nem csinálunk, ez az ő története. Nem tud annyit fizetni, hogy mi ezt megcsinálnánk, mert ez egy büntetőjogi relevanciája van, illetve is lehúzhatom a redőt abban a pillanatban, hogy megbukok. Tehát nincs az a pénz, hogy az ember az egzisztenciáját most feladja. Hiába mondja azt, hogy bármennyit kérhetek, mondom, nem érdekel a történet, mert ugye akkor az ember azért végig gondolja, hogy nincs az a pénz, hogy ő most feladja a hátterét, felrúgja azt, amit egész életében csinált. Hogy mi lett ennek a vége, nem tudom, mert aztán megszakadt nekünk a kapcsolatunk ezzel az úriemberrel, de nyilván, hogy valahogy megzsarolta az üzlettársát, hát hiszen ez volt a célja végül is az egész megbízásra. Tehát vannak ilyen is hasonló.
Hogyan készül a számla? Mi mennyibe kerül? Erről mit lehet tudni?
Lehet tudni, változó. Tehát ezek szabadáras dolgok, nincsenek olyan fix árak, hogy taxatív az ember felső, hogy na, egy figyelés ennyi, egy követ, nem, nincsen. Olyan van, hogy például, ha pénzkezelés van, akkor annak van egy fix ára, és ezen kívül meg van még jutalék. A jutalék az értelemszerűen akkor jár, hogyha az ember a bizonyos összeget behajtotta, azután jár bizonyos jutalék. Ez a jutalék általában 8% és 15-20% között szokott mozogni, ez mindig annak a függvénye, hogy mennyi, mekkora összegről van szó. Tehát itt akkor fix összeg vannak, van egy alapdíj, amivel ugye egy megbízási díjemmel elkezdjük a munkát, és akkor van a jutalék. Ez a megbízási alapdíj általában 100 000 forintos nagyságrendű szokott lenni. Ez is még egyszer hozzáteszem, annak függően, hogy mekkora összegről van szó, és akkor jön rá még a jutalék. Nyilvánvaló, hogy itt a kérdés az, hogyha egy megbízó olyan követeléssel jön, hogy neki 200 000 forint kintlévőség van, azt hajtsuk be, akkor megmondjuk neki, hogy jó ember, a megbízási díjunk mondjuk 100 000 forint, még 15% jutalék, ha behajtjuk, hát alig marad neki a 200 000 forint, 50 000 forintja, tehát nyilván nem éri meg neki, tehát ezt akkor adott esetben mérlegelni kell. A többi megbízásoknál akár egy figyelés, követés, vagy felderítés, más dolgok, azokban nincsen fix ár, ugyanis előre nem lehet meghatározni, hogy mondjuk valakit mennyi ideig kell követni. Nem mindegy, hogy reggeltől estig kell követni, vagy azt mondja a megbízó, hogy mondjuk a feleségem 4 órakor jön ki a munkahelyéről, menjünk, azt mondta, hogy elmegy fodrászhoz, vagy elmegy a mamájához, nézzük meg, hogy tényleg oda megye. Ez akkor 3:30-től 5:00-ig mondjuk egy 1,5 órás intervallum. Tehát nyilván, hogy ez olcsóbb a megbízónak, összegben is, mint hogy egy egész napos figyelés lenne. Tehát mindig a munka határozza meg, hogy mennyi pénzt kell kérni. Általában egy követésnek az összege, egy 1 órás követésnek a városban az összege, mint hogy említettem, hogy 3 autó, meg plusz 1 motoros, 6 ember, 7 ember, mikor mennyi, annak általában olyan 20-25 000 forint szokott lenni a tarifája. Most nyilvánvaló, hogy ezt akkor ki lehet számolni, hogy egy nap az hány forintra terődik össze. Ugye egy heti figyelésnél ez akár 1 millió forintra is felszaladhat, hát nyilván meg kell gondolni a megbízónak, hogy megéri neki vagy nem. Van, akinek megéri, tehát azért aki magánnyomozót bíz meg, ha azt mondom, hogy kenyérre nincs pénze, vagy nem vesz kenyeret, de ezt inkább kifizeti, hogy bizonyos legyen bizonyos dolgokkal szemben. Most ez csak a magánszférában, de az állami, tehát a gazdasági területen, ott aztán meg tök mindegy, ott ha valami információt akar megszerezni, akkor nincs az a pénz, amiért ne, amit az ember ne kérhetne el elvileg, de természetesen, hogy ezek azért eredménykötelesek, mert az ember a pénzért el is várja, hogy valamilyen információt azért hozzon az ember. Ezt mondom, mindig előre megbeszélt, kialkulott összegről van szó. Hát mi még számoljuk, hogy mennyi az a pénz, ami ezt meg lehet csinálni, és akkor ennek függvényében ugye megcsináljuk ezt a tevékenységet. Azt még elmondom, hogy egy poloskamentesítés, tehát egy felderítés, technikai műszerekkel végzett felderítés, az általában négyzetméter ára vonatkozik, és a négyzetméter ára 2000 forint és a 4000-4500 forint között mozog. Ez nyilván annak a függvény, hogy egy helyiség mennyire van berendezve, mondjuk egy könyvtárat kell, akkor az nyilván drágább. Ha egy olyan helyiséget, ahol kevés, tehát sima falfelületek vannak, azt olcsóbb átvizsgálni, mert ezek a készülékek, amikkel ezek a vizsgálatok történnek, azért nagyon drága készülékek. Tehát ha azt mondom, hogy közel olyan 15-20 millió forintos gépparkkal kell rendelkezni az embernek, hogy valószínűleg fel tudjon deríteni leadató készülékeket. Tehát azért hát, az sem állunk forint. Igen.
Tehát kimondottan csak a poloska felderítésről.
Csak a poloska felderítésről beszélek most, igen.
És foglalkoznak szoftveres dolgokkal is?
Nem foglalkozunk, az egy külön terület. Nem foglalkozunk, mert az egy teljesen más világ, más vonal. Én ugyan értek hozzá, mert nekem az egyik végzettségem informatikus vagyok, úgyhogy, de az egy külön világ. Tehát az, arra rá kell állni, az egy külön szakmai terület, az nagyon sok időt, energiát elvisz. Tehát az egy teljesen más világ.
Irathamisítását is ki tudják deríteni, vagy az szintén?
Iratok hamisítását úgy tudjuk kideríteni, hogyha gyanunk van rá a irathamisításra, akkor van igazságügyi irányszakértő, vagy okmányszakértő, aki akkor meg tudja állapítani, hogy valóban hamisak azok az okmányok, vagy iratok, amiről adott esetben szó van, igen. Tehát mindent meg lehet csinálni ebben a szakmában, mert vannak megfelelő kollégák, akik ugye specializáltak adott esetben egy területre.
Akkor nem adnak fel egy nyomozást?
Nem. Nem, mi általában végigviszünk minden, sőt, nagyon sok olyan ügy van, hogy kompletten felderített ügyeket adunk át a rendőrségnek, mert ugye mi büntetőeljárást nem indíthatunk, de a megbízónak a kérésére, vagy a megbízó feljelentés, büntető feljelentés megteszi, vagy megteheti minden további nélkül. Hát nagyon sok ilyen ügyünk van, hogy feljelentéseket tettünk értelemszerűen, vagy a megbízó büntető ügyben, persze. Van ilyen ezeket.
Mondjuk azt hogy oldják meg, hogyha kínaiakat, vagy egy kínait kellene megfigyelni, vagy mondjuk azt mondják, hogy most vannak ezek a bevándorlók, igen, hogy mondjuk ki köztük az, aki esetleg irányítja őket, hogy ő viszi, szervezi. Tehát amikor ugye, mint fehér ember, egy kicsit feltűnő a keresendő személyek között.
Igen. Két dolog van. Az egyik az, hogy olyan jellegű munkát nem vállalunk fel, amit nem tudunk megcsinálni. Tehát azért fel tudjuk azt mérni, hogy meg lehet egy ilyen munkát csinálni, nem lehet megcsinálni, vagy hogyan lehet egyáltalán megcsinálni. Nem beszélve arról, hogy ha meg is lehet csinálni, és azt mondjuk, hogy jó, meg lehet, akkor kell egy előzetes költségvetést készíteni, és a költségvetés már meghatározott körülbelül, miből lehet kihozni. Ugye, mert ha most arról beszélünk, hogy fehér ember ugye feltűnő, akkor kell keresnünk egy olyan kínait, aki tud magyarul is, meg kínaiul is, és a többi, és a többi. Tehát ezeket mind mi összeszedjük, felkészülünk egy ilyen tevékenységre, és ennek függvényében ki tudjuk kalkulálni, mennyi az az összeg. Ha azt mondja erre a megbízó, hogy jó, elfogadom, rendben van, akkor végig tudjuk az ügyet csinálni. Ha azt mondja, hogy nem ez túl magas az összeg, akkor nem csináljuk meg ezt az ügyet, vagy, mint ahogy az előbb említettem, maga az ügy jellegéből adódóan nem is vállaljuk már föl, mert tudjuk, hogy lehetetlen megcsinálni.
Van még egy olyan helyzet, ami szerintem esetleg rázós lehet, vagy meggondolásra adhat okot, hogyha mondjuk a politika kéri azt, akár hogy egyik pártás megfigyelteti a másikat, vagy keresztbe, tehát ilyen politikai ügyletekbe belemennek-e?
Politikai ügyletekbe, konkrétan politikába nem, de pártok, független az, hogy melyik politikai párt, rendszeresen járunk hozzájuk ugye, műszeres átvizsgálásra. Ez független a politikától. Nekünk az egy megbízás, akár melyik pártra vonatkozik, mi pártsemlegesek vagyunk, és minden egyik párt tudja, hogy mi másik pártnál is ugyanúgy elvégezzük ezeket a tevékenységet. Tehát ez nem szokott problémát okozni. Egy párton belül az egyik párttag a másik párttagra próbál az ő tevékenységgel kapcsolatban próbál, ezt azért tisztázni kell, hogy a vizsgálat egy magánjellegű, vagy politikai természetű, vagy jellegű vizsgálat. Ha politikai természetű, akkor nem végezzük el. Ha magánjellegű, akkor független attól, hogy ő most milyen politikai párthoz tartoznak, elvégezzük, mert hiszen nem a politikai jellegénél fogva történik a vizsgálat, egy magánjellegű. A törvény elő is írja, hogy például bizonyos közhatalmi szervek alkalmazottjainak a tevékenységét nem lehet vizsgálni. Viszont a magánéletét már igen. Tehát ha most ő a Jucika titkárnőjével elmegy valahol a panzióba, a munkaidőbe, akkor az ugye nem a munkából végzési tevékenység, hanem egy teljesen magánjellegű, azt kvázi vizsgálni lehet. De ha egy konferenciára megy a Jucikával, akkor nem, mert nyilván akkor az egy hivatali tevékenység, vagy egy hivatalos eljárás.
És akkor mehet, akkor kapcsoljuk ide a kábítószer, világ, prostitúció, ugye ahol már bandák vannak, és oda érkezik valamilyen felkérés, akkor a veszélyessége miatt ezt inkább hárítják?
Igen, mint ahogy mondtam már többször, hogy átgondoljuk, tehát nem vállalunk fel minden munkát. Átgondoljuk, ha most a prostitúció került itt szóba, azt felvállaljuk, hogy ha egy eltűnt, mint ahogy mondtam, eltűnt személyek felkutatása, egy eltűnt személy vonatkozásában, egy lány vagy egy hölgy vonatkozásában, azt meg tudjuk állapítani, vagy próbáljuk megállapítani, hogy hova tűnt el, vagy hol van éppen. Most mondjuk Ausztria, Németország, elrabolták, eladták, stb. Ez most ugye lényegtelen. Ezt elvileg fel tudjuk deríteni. De ott megáll a történet, felderítjük, és ezt követően a megbízó megy el a rendőrségre feljelentést tenni, akár a helyi, akár a külföldi, ugye a mi információnk alapján, hogy itt van a lánya, hozzá ki, menekítsék ki, stb. Természetesen miért vállalunk és asszisztálunk hozzá. A kábítószer vonatkozásában volt már ilyen felkérésünk, hogy a gyerek kábítószerezik, nézzük meg, hogy honnan kapta, vagy honnan vette a kábítószer. Igen, de ott megáll nekünk a tevékenységünk, hogy azt mondjuk, hogy most egy dílertől vette, aki az iskola előtt minden délben 12 órakor megjelenik, haverjaival együtt, és akkor onnantól kezdve már egy rendőrségi hatáskör, hogy valóban egy feljelentésből adódóan ezt a rendőrség felderíti el. Tehát mi már nem léphetünk tovább, mint hivatalos fórum, és nem is ez a feladatunk.
Olyan volt már, hogy megfenyegették Önöket?
Volt olyan, hogy megfenyegettek minket, de általában ez pénzkezelésnél, követeléskezelésnél történik meg, és amikor ezt beszélgetek ilyenkor az adóssal, és elmondom neki, hogy jó ember, hát gondolja végig, mi nekünk ez a munkánk. Én arról nem tehetek, hogy ön most adósa valakinek, hát beszélje ezt meg a hitelezőjével, mi egy munkát végzünk, nekünk ez a munkánk, hát rám aztán haragudhat, hát hiszen nem nekem adta, nem én adtam oda nekik a pénzt, nem én az én pénzem, mi csak egy munkát végzünk. Mi felderítjük őt, és felmondjuk a hitelezőnek, hogy itt van, vagy beindítjuk az eljárást ennek tükrébe. Tehát nem, aztán mindig rájönnek, hogy nem rám kell haragudni, hát hiszen mi közünk van, mi egy olyan munkát végzünk, mint boltba a kenyeret eladják, nem az eladó hibás, hogyha a kenyér nem jól van megsütve, vagy egyéb történet. Tehát ettől nem félünk, és kevés ilyen aszocitás ér minket, ami ezzel kapcsolatos.
És valamilyen önvédelmi eszközt viselnek, vagy viselhetnek?
Hát viselhetnénk, de nem viselünk, mert nincsen jelentősége. Tehát az én praxisom, a pályafutásom alatt se jó magam a cégem vonatkozásában, se a kollégáktól nem hallottam olyat, hogy bárkit atrocitás ért volna. Olyan volt már, hogy például egy tanyavilágba kocsival bementek a tanyába, és akkor a tulajdonos mondta, hogy hát ez ide menjenek ki, mert az én területem is mit kerestek itt. Tehát ilyen előfordul. De hát az ember onnantól egy tanyavilágban, hogy a területe, akinek honnan kezdődik, hát most nyilvánvaló, hogy ezek a dolgok. És akkor az ember olyankor visszafordul, és kijön a magánterületről. Szóval ilyenek vannak. Ahova viszont nem szívesen megyünk, és ezt még ugye az előzőekben is említettem, most én ezt a szóhasználatot használom, hogy cigányok közé nem igazán megyünk be, mert a cigányoktól akárha tartóznak, behajtani nem lehet dolgokat, ha nincs föl, nem lehet. Olyan mentalitása van a cigány közösségnek, amit én úgy gondolom, hogy fehér embernek nem jó, ha közöttük van, főleg, hogyha ha ugye ilyen jellegű tevékenységet folytat. Tehát az ilyen megbízásokat nem fogtuk felvállalni, és mellőzzük az ilyeneket.
Van-e nemzetközi, tehát hogy itt van Magyarországon a központ, és esetleg valamely más országban is csapatok?
Igen. Nemzetközi kapcsolataink vannak, a Nemzetközi Detektív Szövetség, ez működik, minden országban van fiók szervezete, ha nekünk adott esetben járunk külföldre, de ha olyan munka van, amiért nem érdemes kimenni külföldre, mert a munkahelye azt kívánja, hogy mondjuk, hogy egy címet kell ellenőrizni, akkor felveszünk a kapcsolatot egy külföldi magánnyomozó kollégával, interneten elküldjük neki, vagy telefonon, hogy mit szeretnénk, ő megmondja, hogy ennyi az ára, rendben van, akkor ő küldi az információt, megküldjük a pénzt neki bankon keresztül átutaljuk, és ennyi. Tehát működik ez, igen, nemzetközileg működik.
És akkor ez azt jelenti, hogy az Európa Unió területén egy magyar magándetektív dolgozhat?
Dolgozhat, igen, az Európa Unió területén a magyarországi engedéllyel, de ugyanúgy a külföldi magánnyomozó is dolgozhat Magyarországon. Bejelentési kötelezettség van, tehát ha én most Ausztriában szeretnék magányomzói tevékenységet folytatni, akkor a területi illetékes rendőrségen be kell jelentkeznem, és onnantól kezdve az működhet az ember.
Jó, de úgy gondolom, hogy mint Magyarországon van bejelentve, de egy itteni megbízásából kifolyólag mondjuk el kéne utazni Koppenhágába, akkor azt ott be kell jelentenie,
azt
vagy
nem,
dolgozhat?
Azt nem kell bejelenteni, azt dolgozhatok, csak épp azért mondtam, hogy attól függ, hogy milyen a megbízás jellege. Ha csak egy címet kell ellenőrizni, akkor nincs értelme kiutazni, de ha ki kell utazni valamilyen, akkor az ember kiutazik, persze. Hát a megbízó fizeti a költséget, akkor minden tovább minél.
És egy férjet kell ellenőrizni, akkor is nem. Mert mindig csak az asszonyokat
ellenőrizték. Ez férfiakra úgy, hogy vonatkozik. Tehát itt ha most azt mondtam, hogy megcsalt férj, megcsalt feleség, teljesen mindegy, mert ez én úgy gondolom, hogy arányaiban 50-50%. Tehát ez nem lehet így meghatározni.
Hát, ha egyszer egy nő megcsalja a férjét, akkor valószínűleg egy dős férfi fogja.
A példa mindig, és most miért nem értem volna meg a nőket.
Teljesen jogos, mert a praxisunkban nem tudnám százalékosan negatívként meghatározni, hogy vagy a nő, vagy a férfi. Én úgy gondolom, hogy egyenlő arányban vannak ezek a dolgok, de már ez csak szóhasználatban, hogy megcsalt férj, megcsalt feleség, mert most már párok is vannak, ugye, tehát nem házasok, hanem együtt élnek, és ott ugyanezek a történetek van.
Illetve, hogyha homoszexuálisok például ott is előfordulnak, esetleg ilyesmi, hogy...
Minden további nélkül, minden további nélkül.
Hát párkapcsolat, de
persze, egy párkapcsolat.
Nagyobb hűségben vannak.
Mindegy az, hogy milyen a párkapcsolat, ezek felmerülnek, akár férfi párkapcsolat, akár női párkapcsolat, felmerülnek mindig ezek a dolgok. Tehát az, hogy most nem is igazán ez egy érdekes dolog, nem is igazán a féltékenység hajtja általában az embereket, akár nő, akár férfi, akár milyen kapcsolatról van szó, hanem a közösen megszerzett vagyon és azok a dolgok, amikkel kapcsolatban állnak. Tehát például most azért mondom, hogy van egy házaspár, most mindegy, hogy ezek papíron házasok, vagy csak élettársi kapcsolatban vannak. Van egy házaspár, akinél mind a kettő, a nő is, meg a férfi is megcsalja a másikat. Viszont mind a kettőnek az a célja, hogyha valamelyik lebukik, akkor mindig rá tudja kenni a másikra, mert olyan üzleti tevékenységet folytatnak, hogy nem mindegy, hogy ki miatt kell az üzleti tevékenységet felborítani. És akkor mindig azt mondja a másik, hogy nekem jár több, mert te miattad rúgtuk fel az üzleti kapcsolatunkat. Tehát ezek egy nagyon érdekes dolgok, és én úgy veszem észre, hogy túlnyomó részt ez dominál most már. Tehát nem az, hogy most megcsapnak, én is megcsapnak. Tehát itt anyagi vonzata van általában a kapcsolatok szétszakadásának, mindig az a háttere.
És egy magánnyomozónak mekkora lehetősége van belenézni mondjuk olyan adatokba, gazdasági adatokba, mondjuk az illető bankszámlája, vagy a rendszámlekövetés, vagy ilyesmi?
Semekkora, ez nem így működik, ez úgy működik, hogy mi tudjuk, hogy mit hol kell megnézni értelemszerűen. Tehát hivatalosan vannak nyilvántartások, a nyilvántartások vonatkozásában van, amelyikbe bele lehet nézni, van, amelyikbe nem. Például a banki nyilvántartásokban nem, a banktitok miatt. Tehát abban nem csak mi nem nézhetünk bele, abban elvileg senki nem nézhet bele. Az bírósági, tehát hivatalos eljárásban, akár egy nyomozati cselekmény, akár egy bírósági eljárásban lehet csak információt kérni, illetve a bank akkor ad ki információt. Úgy különben nem nagyon lehet. Az más kérdés, hogy nekem van egy ismerősöm ebben meg ebben a bankban, akit ha én megkérlek, hogy legyen kedves már megnézni, hogy ezen a bankszámlán milyen forgalom volt, akkor megnézi nekem, de Schwarzba. Tehát én azt utána nem használhatom fel, azt csak úgy használhatom fel adott esetben, hogy azt mondom a megbízónak, hogy a bírósági eljárásban, vagy a nyomozati szakban tegyen bizonyítási indítványt arra vonatkozólag, hogy nézzék meg ennek és ennek az illetőnek a bankszáma forgalmát ebbe az időintervallumban. És akkor megnézik, és kiderül az, amit mi már tudtunk, csak ugye mi irányítjuk most rá a hatóságot, hogy na, pont azt nézzék meg, mert ott a bizonyíték. Tehát így lehet. De úgy, hogy most én megmondom, hogy na, Kovács Piroska adta meg nekem, és itt ez van rajta, meg úgy az nem működik.
És de még ilyen adóslisták, meg ilyenek?
Adóslisták azok vannak, azokba bele lehet nézni, igen, azok vannak. Azokat a banki adósságlisták, igen, most már azok vannak, meg APEC adósságlisták, nyilvánosak, ezekbe úgy általában bele lehet nézni.
Mit a rendszám nyilvántartásban?
A rendszám nyilvántartásban bizonyos esetekben lehet beletekinteni.
Tehát, hogyha látok egy kocsit, aki jött az én ismerősömhoz, és akkor ki volt az, akkor rendszám alapján?
Úgy nem. Úgy nem. Úgy nem. Legendát kell hozzáfűzni.
Jó, szóval virágnyelven kell beszélni, és akkor
hát, például, egyszerre töltött, például azt mondom, hogy mit tudom, hogy nekem jött ez az autó, a szomszédok felírták a rendszámát, sérülést okozott, és szeretném megtudni ki a tulajdonosa. Így már hivatalosan működik a történet. De úgy, hogy most itt egy rendszámon nézzék meg, hogy hát így nem működik a dolog. Hát nyilvánvaló, hogy meg kell a megfelelő formát mindig találni.
És az autólopás abszolút szakterület szinten?
Az autólopással nem szabad foglalkozni, azzal senki, a rendőrség is már ilyen kamerás megfigyelő autók szaladgálnak az országban mindenfelé, kisebb-nagyobb eredménnyel felderítenek rendszám alapján, mert az ugye a rendszámot nézi elsődlegesen, de a lopott autóknak a zömét vagy azonnal szétszedik, vagy kiviszik külföldre a nagyértékű autó, és ott adják el. Olyan már volt több, hogy nemzetközi lebukás volt autónak, mert mit tudom én, megtalálták Romániába, vagy Oroszországba, vagy Németországba, a Németországba ellopott autót, vagy fordítva. Ilyenek így nemzetközileg ez így működik, de általában szóval ezzel nem szabad foglalkozni, mert az ember saját maga nem tud ilyet felderíteni. Olyan nagy mafia van szervezve a gépjármű lopásra, hogy bármilyen autót ellopnak.
Évekkel ezelőtt úgy bukott le egy ilyen csempészbanda, még ha jól tudom, az arabok felé vitték ki az autót, hogy feltűnt, hogy egy magyar férfi, teszem fel, mindig Isztambulból jött Budapestre repülővel. De ugye kifele mindig autóval ment. És ja, akkor ugye aki vitte ki az autót, azt ott kint leadta, és repülővel jött haza. És tehát egy ilyen módon kapták el, tehát ez tűnt fel.
Igen. Hát olyan megbízásunk volt egy ilyen gépkocsibe egyszer, de az sem igazán gépkocsi volt, hogy megkeresett minket egy házaspár meg a lányuk, hogy a lánynak a vőlegénye az két napja kiment Svájcba egy autót venni, amit az interneten látott, és beváltott nagyon sok eurót, és vitte magával, és azt az autót akarta meg, és két napja nem tudnak vele már beszélni, és eltűnt a srác. Derítsük fel, hogy mi lett. Bementek itt a magyarországi rendőrségre, a rendőrség azt mondta, hogy hát ő nem tud mit csinálni, várjanak még ugye, mert kell várni 72 órát, hogy valóban eltűnt személy, és akkor elkezdik a nyomozást, még 72 óra nem telt el, de hát ők már izgultak, hogy a srác nagy pénzzel ment Svájcba, lehet, hogy már nem is él, elszedték a pénzt tőle, kicsalták, és a többi, derítsük fel. És akkor én végül is kiderült a történet, pozitív lett a történet. Mi kiderítettük, hogy ugye milyen útszakaszon, mikor beszéltek vele utoljára, telefonon és a többi helymeghatározással, és akkor mondtuk, hogy akkor a svájci rendőrségen érdeklődjenek, vagy jelentsék be a történetet. Hát kiderült, hogy ez a szerencsétlen gyerek kiment Svájcba, és megvett egy csodálatos BMW-t, amit ő akart venni, nem tudom hány ezer euró volt, kifizette, és az eladó kérte meg, hogy hozza őt visszafelé Olaszországba, Svájcon keresztül, mert onnan vitte az autót Svájcba. Jó, hát ő elviszi. A svájci határnál a határőrök megállították és megnézték az autót, kiderült, hogy az autó lopott autó volt. Hát mit csináltak? Rögtön mind a kettőt svájci börtönbe bevarták, ugye, és persze, hogy nem tudott róla senki, hogy most ők hol tűntek el, mert ugye két apja, hát mobiltelefon volt a gyerekét, azt elvették tőle, hát csak mobilozni se tudott. Utána őt elengedték, mert kiderült, hogy ő ugye jött ki csak vás, és ő nem tudta, hogy az autó lopott. Az olasz srácot ott tartották, mert ők lopták el, egy banda lopta az autót, és ugye így a gyerek hazajött, és a pénz egy részét is visszakapta, mert ugye még nem tudta elkölteni, mert nem vitte el az olasz srác, mert ugye hát ennyit kapták el őket. Ilyen is van, hogy ez pozitívan kiderült.
Szerencséje volt,
de a mi reakciónk erre jó volt, hogy akkor a svájci rendőrséget kell úgy értesíteni, és valóban ott is volt a gyerek.
Volt arra példa, hogy nagyon sokat kellett aludni, amíg rájött, hogy valamit hogy tud megoldani? Tehát amikor úgy nagyon ki kellett valamit találni, hogy a munkát el tudja végezni?
Inkább úgy mondanám, hogy amikor bejönnek az információk, akkor az ember úgy elkezdi értékelni, elemezni az információkat, és akkor igen, valamikor napokat gondolkozik azon, valamikor még álmában is előjönnek ezek a gondolatok, hogy az összefüggések hogy jönnek ki. Ilyen van, és volt már ilyen, hogy az ember egyszer csak megvilágosodik, és pofon egyszerűvé válik minden, amin eddig egy napokat gondolkozott, és nem állt össze a kép, de aztán összeállt, hogy kiderült, hogy ez annak a anyósa, az annak az unokája, és akkor így összeálltak a dolgok adott esetben. Van ilyen.
Családos ember?
Igen.
Eredménytelen nyomozás a munkája során, tehát az elején beszéltük róla, hogy nem volt, mert hogy ilyen gyakorlatilag nem létezik talán a többiek érdekében, ha ezt...
A tevékenységünknek a zöme adott esetben a megbízások nem eredménykötelesek. Tehát én most, ha beszélünk egy ilyen követeléskezelésnél, ugye hiába derítjük fel az adóst, hiába van meg, ha az adós egy hajléktalan, nincs pénze, nincs miből megadni, akkor mi ugye a munkát elvégeztünk, de hát nincs miből behajtani az összeget. Tehát kvázi ugye eredménytelen, de a mi munkánk eredményes volt, mert a delikvens ott van. Tehát vannak ilyen dolgok, igen, amikor mint ahogy az elején mondtam, hogy a mi munkánk mindig eredményes, hogy az az eredmény negatív, ránk nézve az nem biztos, hogy a megbízónak jó, de a munkát mi ugyan, hogy elvégezzük, tehát a megbízó vonatkozásában teljesítünk, miután nem eredményköteles, én ugye hát most nagyon rosszat mondok, ha egy eltűnt személy nem lehet megtalálni, mert meghalt, arról most nem mi tehetünk, de felderítettük, hogy na most itt van elásva, vagy itt van szegény, vagy abban a kórházban van éppen. Tehát most azért mondom, hogy nem igazán eredményköteles, nekünk a negatív eredmény is eredmény.
Meddig tart egy megbízás?
Amíg vége nincsen.
Amíg esetleg bizet a megbízó, vagy esetleg
hát, ha nem pénzkövetelés téma, mondjuk egy bírósági eljárásban, egy más jellegű ügyből, addig tart, amíg ugye el nem ítélik a delikvens. Tehát minket megidéznek tanúként, akkor elmondjuk a dolgokat, persze hát nekünk, amíg le nem zárul egy ügy. Tehát nincs olyan ügy, amit félbe hagyunk. Uh-huh. Tehát mindenképpen egy ügyet le kell zárni. Hát vannak olyan ügyek, amik 2-3 éven keresztül húzódnak, például polgári peres eljárások. Ugye a bíróságok évekig dolgoznak egy ügyön. Az az ügy addig itt van nálunk is. Mert adott esetben addig a megbízó nem fizet, amíg a bíróság nem ítéli meg neki mondjuk azt az összeget, amit követelt, és ha be van hajtva, a jutalékunk nekünk is akkor jön, van, amikor 5 év után kaptunk meg bizonyos összeget.
Igen, erre voltam kíváncsi.
Igen, van ilyen.
És a bíróság úgy tízszerbe idézi a nyomozót.
Tízszerbe kell menni,
akkor ez növeli a tarifát, vagy ez
nem? Ne, ennek semmi köze nincsen. Hát igen, a tanúvallomás adott esetben állampolgári kötelesség az emberek, tehát a törvény előírja, ott a 15-ször hívnak be, 15-ször. A bíróság a költségeket megtéríti, mondjuk, hogyha ha Szegedre kell lemenni, akkor megtéríti az odautazási költséget meg vissza természetesen, hát ezzel nincs gond. Kötelesség az embernek.
Nagy általánosságban, ha egy évet veszünk alapul, havonta hány megbízásuk van?
Nem tudom ezt így megmondani, mert mint ahogy mondtam, minden megbízás más és más. Van olyan megbízásunk, amelyeken mondhatnám azt, hogy évekig dolgozunk. Van olyan megbízásunk, ami 3 nap alatt lefut. Van olyan, ami 2 hónapig, van, ami 1 hónapig. Tehát nagyon-nagyon változó. Attól függ, hogy milyen a munka. Például egy ilyen műszeres átvizsgálást megcsinálom pár óra alatt, attól függ, hogy mekkora, tehát azért mondom. Egy követeléskezelést, vagy egy információszerzést, egy cégátvilágítást, az nagyon sok mindentől függ, hogy mennyi adat áll rendelkezésre, mennyit kell vele dolgozni, mennyi adatot kell ellenőrizni, hány szemét kell megfigyelni, milyen anyagokat kell elolvasni, belolvasni, hova kell anyagokért elmenni, akár a cégbíróságba, betekinteni anyagokba, bírósági anyagok betekinteni. Tehát ez mind-mind idő kérdése. Ezt előre nem lehet meghatározni.
De van munkájuk bőven?
Hát a bőven van munkánk, az nem igazán így van, hogy bőven van, de van munkánk. Van munkánk, igen. Van munkánk. Hát mi eddig, amióta magányhozóként működünk, azóta nem hirdettünk, egyetlen egyszer se hirdettünk. Tehát ezek mind ilyen átadott ismerettség alapján, tehát egy bizonyos körön belül már ismerik az ember cégének, meg neve van ugye a magánnyomozónak, a szakmába ismerik, és akkor már úgy keresik. Tehát mi egyetlen egy hirdetést nem adtunk fel még soha.
Van honlapjuk?
Van, igen.
Jó, azt esetleg elmondja? Hát ha itt a hallgatók megnézik.
Kémfogó.hu, ez a honlap címe. Kémfogó.hu. Ott van a honlapunk, úgyhogy minden napában nélkül.
Van esetleg olyan, amit nem kérdeztünk, de úgy gondolja, hogy nem árt, ha tudunk róla.
A mi szakmánkban az a szép, hogy tőlünk szoktak kérdezni, mi magunktól nem beszélünk, úgyhogy olyan nincs, amit én magamtól el szeretnék mondani. Olyan van, ha kérdezek, akkor válaszolok rá, hogy elmondom.
A megbízók zöbben magánember vagy cégek is?
50-50%. Inkább rosszul mondom, olyan 80-70-30% a magánszemély.
Igen?
Igen. Igen.
Gondoltam. Azt hittem, hogy sokkal több az ilyen tyúk per.
Hát ma már a pénz dominál, ugye, ahogy mondtad,
igen. De mint ahogy említettem, érdekes, a magánszemélyeknek adott esetben mindig van pénzük rá, nem tetszett még itt, de mondtam, hogy a kenyére nincs is, de erre van, hogyha valamit szeretnének megtudni, és azt ki kell fizetni, akkor azt kifizetik
meg. Hát, hogy magánszemély az is, hogy lehet, hogy a cégét bízza meg, vagy a cége bízza meg.
Persze, van ilyen, igen.
Végülis. Gondolom, a női kíváncsiság azért itt is dominál, nem? Így a bízásokban.
Én úgy gondolom, hogy a férfiak legalább annyira kíváncsiak, mint a nők. Igen.
Jó, ezt tudni.
Igen. Igen, legalább annyira.
Jó, hát akkor ne járt az időnk. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy eljött. Gondolom, hogy jót beszélgettünk. Amit lehetett, megpróbáltuk kihúzni önből. Ön pedig magát nem volt hajlandó mondani. Ugye köszönöm szépen, hogy eljött.
Nagyon szívesen.
További sok sikert a munkájában.
Köszönöm szépen.